Igen, ó, Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Uram, hálás vagyok, hogy a te szent apostolod újra és újra ezzel kezd egy-egy levelet, mert tudja, hogy neki magának és mindazoknak, akiknek ír, és mindazoknak a következő nemzedékeknek a legnagyobb szükségük arra van, hogy megtalálják a kegyelem útját, és részesüljenek benne. Hogy azt a békességet kapják meg, amit csak te adhatsz, amit a te szent fiadban, Jézus Krisztusban készítettél. Uram, míg igyekeztem rád figyelni ezen a reggelen, újra és újra a próféta vágya jutott eszembe, bárcsak szétszakítanád az eget és leszállnál. De Uram, tudom, hogy mindezt megtetted, mégis arra kérlek, hogy szállj le, jöjj közénk, légy velünk, és áld meg a mi rád figyelésünket. Adj nekünk nyitott szívet, engedelmes, alázatos szívet, értelmet, hogy semmi ne akadályozzon meg abban, hogy a te élő igéd életet teremjen bennünk. Uram, nincs más reménységem, mint a te ígéreteid. Megígérted, hogy ha ketten vagy hárman a te nevedben együtt vannak, ott vagy, és Uram, mi a te nevedben szeretnénk együtt lenni. A te személyedben elrejtett élettel, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtunk. Hallgass meg kegyelmesen, kérlek. Amen. Újra olvasom az Efezusi Levél 6. fejezetének a kijelölt szakaszát a 10. verstől. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen van, hanem erők, hatalmak és a sötétség világának urai ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát felövezve derekatokat igazság szeretettel, magatokra öltve a megigazulás páncélját, sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Néhány bevezető gondolatot szeretnék elmondani. Hát az egyik éppen ez, hogy bárcsak szétszakítanád az eget és leszállnál. A másik az, hogy nem találtam olyan éneket, amelyik arról szól, hogy az Isten országa közöttetek van, lehet, hogy van benne, de nem ismerem annyira az énekeskönyvet. Ezért egy buzdító ének, ami Isten országáról szól, azt énekeltük először, de tudom, hogy sokszor ezek az énekek olyan álomba ringató énekek. Ezért jó, ha tudjuk, hogy nem mintha már elértem volna. És gondolunk rá, még a fiatalabbak is, hogy éltem, ha fogyva fogy, már pedig így van. És a halál, hogyha jön már felém, és nem tudjuk, mikor jön, megtartom, megváltom, ments te meg kétségtől engemet, hogy megleljem nálad az üdvösségemet, mert máshol nincs. És még egy vallomás. A személyes beszélgetésekre nem nagyon szoktam készülni, csak imádságban, ha tudom, hogy lesz, mert fogalmam sincs, hogy miről fogunk beszélni. De az ige hirdetésekre általában készülni szoktam, és nagyon megragadta az Úr a szívem a tegnap esti ige hirdetésben, úgyhogy mikor este végignéztem azt, amire elkészültem a vázlatomat, akkor mondtam az Úrnak: Uram, nem tudom, mit fogok holnap erről mondani. És hát imádkoztam, és lefeküdtem, és aludtam. Reggel felkeltem, ahogyan szoktam. Előveszem a vázlatomat, már elolvastam a útmutatónak az igéit, és megint azt mondtam magamban, hogy Uram, erről nem tudom, mit fogok mondani. És azért jön a Szentléleknek a munkája, és azt mondja, hogy gondold végig másképpen. Ez csak olyan, hogy mennyire nyomorult egy ige hirdető. Lehet, hogy nem mindegyik testvérek, de borzasztó. Nem, lehet, hogy valaki azt mondja, akkor nem is érdemes hallgatni rá. De ha valamit meg úgy érzitek, hogy az Úr akarja mondani, azért zárjátok a szívetekbe, jó? És a témánk ugye az üdvösség sisakja a mai délelőttön, és soha nem beszélhetünk, és nem gondolkozhatunk az üdvösségünkről, a hit életünkről úgy, hogy arra gondoljunk, hogy ó, hát a démoni világ az olyan messze van tőlünk, hogy azzal most nem érdemes foglalkozni, mert hát hívő emberként én biztonságban vagyok. Szeretném nagyon megerősíteni bennetek ezt az utolsó mondatot: hívő emberként én biztonságban vagyok. De ebben a biztonságban az is szerepet játszik, hogy soha nem bízom, hát a legtöbbször nem bízom el magam abban, hogy most ez a biztonság azt jelenti, hogy én megkísérthetetlen, stabil személyiség vagyok önmagamtól, hanem csak ha ott vagyok benn az Úr kezében, vagy az ő szívében, az ő szívén, mert ott van a biztonságom, nála van a biztonságom, és akkor világos dolog, hogy azonnal jön az, hogy hát a ti ellenségetek az ördög szerte jár, keresve kitnyeljen el. Tehát ez nekem azért kedves igém, a bűneset az nem, az egy rettenetes dolog, de az utána, amikor a büntetésről van szó, hogy a sarkát mardossa az ördög az embernek, nem végezte el egyszer s mindenkorra az édenkertben, hanem újra és újra a mérgéből belemar az emberbe, hogy az hassa át az egész személyiségünket, az a méreg, amelyel ő a hatalmában tud tartani, vagy vissza is tudhat szeretni. Vagy szerezni, hát ha a szeretet nem lehet az övé. És hát ez a változtatás abban jött elő, az egyik annak kapcsán, hogy a hegyi beszédet, ha végig gondoljuk, akkor, mert volt szó róla tegnap este, ha végig gondoljuk a hegyi beszédet, akkor azt érezzük, hogy csodálatos. De mindjárt itt jön, hogy milyen gyenge lábakon állok, hogy időnként felbosszankodom, mert felbosszantanak. Tehát olvasok irodalmárokat, hogy áradoznak a hegyi beszédről, hogy milyen nagyszerű alkotás, hogy Jézus milyen nagyszerű szöveget mondott, de hát testvérek, semmi közük hozzá, nem is értik. Nyilván nem véletlen, hogy a hegyi beszéd az a világi értelemben hagymán abba a hegyi beszédet. Ne szövegelj nekem. Mert az, ami a hegyi beszédben van, ha valaki azt mondja, hogy igen, legyen olyan az életed, hát nem akarja az ember azt az életet, amit ott olvas. Hát hol vagyok én abban? Azokkal a gondolatokkal, vágyakkal, érzésekkel, amelyekkel a világra születtem, és amelyekkel kapcsolatban hajtom magam, hogy megvalósulhassak, hogy megvalósíthassam magam. És tudom, hogy többször elmondtam meg beszélgetésekben is, úgy gondolom, hogy talán néha segít, hogy ahogyan felnövesztjük magunkat, nem egyszerűen az, hogy centikben növünk, hanem ahogy a személyiségünket igyekszünk növeszteni, meg se gondoljuk, hogy ahhoz egy hatalmas segítséget kapunk az ördögtől. Az álmainknak, a vágyainknak, az elképzeléseinknek, a terveinknek, a jövőképünknek a megfogalmazásában óriási segítséget kapunk. És ezt nem vettem észre a saját életemben, csak akkor, amikor már élő kapcsolatom volt az Úr Jézussal, hogy hogyan edzettem magam arra, hogy a szavamnak hatalma legyen. És rendkívüli módon büszke voltam arra, hogy ritka eset kivételével én, ha valakinek határozottan, keményen mondtam valamit, azelőtt meghátrált, vagy meghajolt, vagy megcsinálta. És rendkívül büszke voltam magamra. És lehetne mondani így, hogy már megtértem, és még mindig volt bennem büszkeség ezzel kapcsolatban. Majd egyszer csak kaptam egy, hát Isten lelke elért, az igét megértettem. És akkor hosszú időn keresztül imádkoztam érte, hogy ne legyen bennem erőszakosság. És nem mondhatom, hogy ez sok évtizeddel ezelőtt volt, egy fél évszázaddal ezelőtt volt majdnem, és testvérek, még mindig néha rajta kapom magam. És nincs más utam, mint oda menni a kegyelem királyi trónjához, mint kérni alázatot. Hiszen a büszkeségünk, az tulajdonképpen mindegy, hogy farizeus valaki és a vallásosságára büszke, vagy bármire, amitől felemeli az énjét, a farizeusoknak mondja Jézus, de biztos csak lehetünk benne, biztos tudom, hogy bennem az a gondolat, az az erőszakosság, az a magabiztosság, ami sugárzott az egész személyiségemből, az az ördögatyától származik. És Jézus mondja, az elitnek ti az ördögatyától származtok. És sajnos hosszú időn keresztül nem akarjuk észrevenni, hogy olyan fogságban vagyunk, amivel szemben a saját erőnkkel nem tudunk kijönni. És most két gondolatról szeretnék beszélni, két bibliai témáról, ami eredetileg nem volt benne az elgondolásomba, de amiről már, amivel kapcsolatban hónapok óta készülök, hogy legyen olyan megfogalmazásban, hogy az elfogadható legyen, a megtérés és az újjászületés. Azt szeretném mondani, hogy olvasok dogmatikai könyveket még most is olykor, de nem tudok ráhangolódni arra, hogy aszerint gondolkozzam. Tehát amikor valakinek eszébe jutott egyszer, hogy feltegye magának azt a kérdést, hogy mi van előbb, a megtérés vagy az újjászületés, és akár melyiket olvasom, mindegyiket megértem, hogy miért azt mondja, amit. Fogadjuk most el, hogy azt a sorrendet tartjuk, amit én most el fogok mondani. A megtérés tulajdonképpen sok jelentése van ennek a szónak, az episztrofé és a metanója, ez a két szó, ami a megtérésnek a szava az Új Szövetségben, az előző az valamikor inkább a görög nyelvben az erkölcsi megbánást jelentette, amiről a bizonyságtételben is mondtam néhány szót, hogy tudtam, hogy bocsánatot kell kérni az édesapámtól, vagy édesanyámtól, ha megbántottam, de azt még nem tudtam, hogy én azzal Isten szentségét megsértem. Tehát, hogy őt sértem meg elsősorban. És a ma reggeli testvérem imádságában volt, hogy egyedül ellened vétettem. Ez egy nagyon különös mondat a Bibliában, és fontos is, mert picit próbáljunk meg nagyon elgondolkozni, hogy vajon miért kapok én bántásokat. Ti is gondolkozzatok saját magatok azon. Mert aki megbánt titeket, az nem tett jót Isten szerint veletek. Ha engem megbántott valaki, én mint megbántott ember, el kell fogadjam, hogy Isten ebbe beleegyezett, hogy valaki engem megbántson. Nem tudom, érthető-e. Úgyhogy ha duzzogok, akkor fölfelé kellene nézni. Ez első pillanatban nem sikerül. Mert azt látom, aki megbántott. Tehát a bűn, az, tehát megfordult bennem ez a gondolat, tehát a bűn, minden bűn, az sérti Isten felségét, Isten szentségét. És a megtérés azt jelenti, hogy azt az életet, amit éltem, azt nem akarom folytatni. Ugyanakkor mindegyik szó jelenti a mély megbánást, a bűnbánatot, az őszinte töredelmet. És az új szövetségbe kerülve igazából mindegyiknek egy mennyei világgal való, Istennel való kapcsolatban kell megértenünk, váltó fogalomként is szerepel, ahol az van a Cselekedetek könyvében, hogy a metanoia szerepel a második helyen, és előbb van térjetek meg az episztrofé. Tehát csak azért érdekes ez, mert néha lovagolunk szavakon, de úgy gondolom, hogy inkább értenénk meg, ahogy a mi nyelvünkre le van fordítva, a megtérés is jó, a megbánás is jó, de mind a kettő mindegyiket magába foglalja. Egy megfordulást, egy elfordulást a régi életünktől. Most álljunk meg egy pillanatra, itt hitmélyítő hét van. Ha én elfordultam a régi életemtől, ahhoz hozzátartozik, hogy bármi van bennem, ami nem felülről, nem Istentől származik, az a régi életem. Lehet, hogy egy darabig már nem is volt bennem, de ha visszajön, az a régi életem. Tehát akkor most hogy is van azzal az első megfogalmazott tétellel, hogy amikor a mi Urunk és Mesterünk azt parancsolja, mondja, hogy térjetek meg, azt akarja, hogy a hívők egész élete megtérése legyen, bűnbánat legyen, akkor azt értsük meg alatta, hogy valaminek történni kell az életünkben, amikor nagyon tudatosan mondom Istennek, hogy a tied akarok lenni, amikor nagyon tudatosan imádkozom azért, hogy az életem Isten felé forduló élet legyen, vagyis, hogy mindaz az erő, amire szükségem van, mindaz a bármi, amire szükségem van, az abból a kapcsolatból szülessen a földi dolgok is. Hogy én Isten felé fordult ember vagyok. Természetesen vállalom, hogy én még nem láttam 180 fokosan megfordult embert. Tehát az, hogy mi olyan mértékig ott úgy tudunk megtérni, hogy már semmi nincs a régi életünkből, ezt nem gondolom, de az, hogy amikor nem véletlen, hogy nem csupán olyan módon szerepel a megtérés, hogy a hívő embernek a gondolkozás módjában változás kell, és ennek folyamatosan történni kell, hanem Jézus azzal kezdi a működését, és folytatja, hogy kihirdet, hogy térjetek meg. Ugyanakkor abban a tekintetben, amikor nagy vitákat tesznek, hogy lehet-e újra megtérni, vagy biztos már nem lehet, a Jelenések könyvében találunk a 7 gyülekezet közül való levelek között, hogy térj meg. Ha nem térsz meg, kimozdítom gyertyatartódat. Én úgy gondolom, hogy az a gyülekezetnek már volt egy korszaka, amikor megtért gyülekezet volt. Tehát ha én egy szón azon gondolkozom, hogy én megtértem, testvérek, ez is lehet az én életemre olyan hatással, hogy az ördögatyától származik. Mert ha a megtért voltam, nem mindig egy Isten előtt mélyen meghajló valóság számomra, amihez annyi közön van, hogy Isten megkönnyörült rajtam, és én ki vagyok. Hálás vagyok, hogy megtörtént. Hálás vagyok, hogy már nem utasítottam vissza. Tulajdonképpen 6 éves koromban megtörténhetett volna. Nem olyan környezetben nőttem föl, hogy egy hatalmas lelki élmény valamit jelentett volna. És fogalmam sincs, hogy történik, csak nem a nagyapai büszkeség mondatja velem, mert eléggé szondázom az unokáimat, meg a gyerekeimet is folyton, hogy hol tartanak a Krisztus követésben. Nem ítélkezésért, hanem az imádságért, de a 11 éves unokánk a 3 évesnek folyton Jézusról beszél. És hát meglepetés, ugye, hogy egyszer csak elkezd a szülőknek a 3 éves Jézusról beszélni. Ne gondoljátok, hogy az hiába való. Ez Isten ajándéka. És én is annak tartom azt a boldogságot, amivel hazamentem egy akkor még egyházi iskolába rendezett csendes napról. Tehát Isten állandóan keresi az embert, hogy engedjük magunkat megtalálni. Hogy ne fussunk el előle. Mert ha őszinték vagyunk, egy valakitől hallottam, a Billy Graham felesége mondta egy magyarországi szolgálatban, és valószínű máskor is elmondta, nem emlékszem, hogy volt-e olyan az életemben, amikor ne tudtam volna, hogy Isten szeret engem. De ez még természetesen nem azt mondja, hogy feltétlenül ő is odafordult Istenhez szeretettel, fogalmam sincs, nem tudom. Csak azt kell valahogy megérteni, hogy az biztos, hogy Isten számot tart az emberre. Azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. És az Isten országa, és tehát most mondanám, térjetek meg. Valószínűleg a legtöbben rábólintok erre, igen, ez megtörtént. Biztos vagyok benne, hogy nem mindenkinél történt meg, akik itt együtt vagyunk. Tudnilik, ha valami megtörténik, arra emlékszünk. Azt tudjuk, hogy megtörtént. És ha az történt meg velünk, hogy megváltozott a gondolkozásmódunk, hogy összetört szívvel bűnvallást tettünk az Úr előtt, hogy a bárány vére megtisztított, akkor nincs nagyobb boldogság. Akkor értjük a hegyi beszédet. Akkor tulajdonképpen valami olyan történt, ami itt most már a felhívás van, térjetek meg, itt meg egy egyszerű kijelentés Nikodémus felé, hogy szükségetek van az újjászületésre. Szükséges nektek újonnan születnetek. Tehát szinte azt mondanám, hogy az újjászületés valami olyan az életünkben, amikor belépünk Isten országába. Mert az Isten országa közöttetek van. És számomra az egyik legfontosabb személyemre szóló üzenete az Úrnak, keressétek először Isten országát. És ez újra és újra, sokszor az ige hirdetés elkezdése előtt is igém, hogy ezt ne hagyjam figyelmen kívül. És ne hagyjam figyelmen kívül azt, hogy az én testvéreim, akikhez Isten igéjét szeretném közvetíteni, azok az én testvéreim, akik velem együtt annak vagyunk kitéve, hogy az ellenség az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, hogy keressen, kit nyeljen el. Hozzáteszem, de nem rettegek attól, hogy megtörténik. Tehát nem abban telik az életem, hogy állandóan rettegnék tőle, hogy jaj, csak ne győzzön le az ördög. Mert nem vele foglalkozom, hanem arra a Jézusra nézek, aki meghalt értem a kereszten. Aki, amikor megjelent itt a földön, és elkezdte hirdetni az Isten országa evangéliumát, akkortól kezdve megadatott az egész emberiség számára, hogy az Isten országába lépjen, itt a földön. Mert amit, nem akarok százalékot mondani, mert nem tudom, de szabad gondolkozni rajta, hogy az ismeretségi körünkben 100 ember közül hány gondol, ha gondol a mennyországra, hogy majd akkor jön, ha befejeződött a földi élet. Ha akkor jön az Isten országa, akkor nem leszel benne. Tehát ha számodra, ha úgy gondolod, hogy ha meghaltál, azután jön az élet, az üdvösség, akkor te nem leszel az Isten országában. Mert Jézus itt mondja, hogy én élek, és ti is élni fogtok. Hát fogunk, ha ő már bennünk él. És ha ezt az igét hallom, hogy ha én élek, és ti is élni fogtok, akkor természetesen azért én mégis szinte egy lélegzetre fölfelé is nézek, hiszen abban az életben, amiről Jézus beszél, amit ő hozott, amit adott, annak az életnek részese vagyok. Annak az életnek részesei vagytok. De akkor nézzük meg a megtérésnek és az újjászületésnek azt az összefüggését, hogy akik tudják, hogy megtértek, hogy az tényleg megszületés. Tehát nem arról van szó, hogy valami bibliai fogalom, aminek meg kell történni az életembe, tehát számom, úgy tartom számom, hogy természetesen újjászülettem. Az evangélikus egyházban, leszámítva az utolsó néhány évet, én az újjászületés megemlítését nagyon ritkán hallottam. Magamnak is tudatosan kellett gondolnom rá, hogy legyen benne, mert valahogy a szóhasználatunkból hiányzott. Pedig, hát ha nem születtem újjá, nincs új életem. És mégse elég, hogy megtörtént valamilyen formában, és én nem tudok róla. Tehát igenis tudnom kell róla, hogy újjászületett ember vagyok. Azt is mondhatom, hogy biztosnak kell lenni abban, hogy újjászületett vagyok. Amikor egy gyerek élve születik, akkor ha nem is tudom én elgondolni, hogy ő tud róla, de én biztos vagyok benne, hogy tud róla. Tudjátok, mennyire tud róla a csecsemő, hogy ismeri az apjának meg az anyjának a hangját? Hát az apjáit nem biztos, ha nem hallja. Tehát ez azt jelenti, hogy nem tudjuk nyomon követni, hogy mikortól kezd, biztos a tudósok tudják, meg ha valaki ezzel foglalkozik az orvostudományban, hogy állandóan lesz, hogy mikortól hal, de hogy hal, az biztos egy viszonylag hamar. És hogy annak a magzatnak már öröme van. Van egy ilyen állapota a megtérés és újjászületés küszöbén az ember életének, amikor egy csomó dolgot már hall, de még nem döntötte el, hogy én többé nem akarok a kábítósok közé tartozni, nem akarok az alkoholisták közé tartozni, nem akarok a paráznák közé tartozni, nem akarok a tolvajok közé tartozni, nem akarok a hazugok közé tartozni. Feléd fordulok, Uram, és ezt az egészet leteszem előtted, mint bűnt, hogy mosd meg engem, és vigyázok a ruhámra. Az első, amit a fegyverzetben volt, az igazság öve, magamra öltöm, és az egész lelki, hitbeli öltözetemet az igazság öve tartja úgy, hogy az igazság öve az Istené, ő adja. És azt jelenti, hogy folyton szembe találom magamat azzal, hogy én ehhez, ebben az életben, amit új életet kaptam, azt igaznak fogadom el akkor is, hogyha a gondolataim máshova kúszálnak, és amikor Isten megszólít, akkor nem szembe állok vele, hogy azért jó, hát még kikerüljen valahogy. Mert van lehetőségünk. Mert az hát, hogy a csecsemő megszületik élve, és nem kap táplálékot, akkor meghal. Igaz, hogy nem csecsemőt állít a tanítványok elé, meg a hallgatók elé Jézus, a szülők elé is, meg a tanítványok elé is, hanem olyan 2 éves forma gyereket. De valahogy azt a kiszolgáltatottságot, mert egy 2 éves gyereket, ha magára hagynak, az is meghal. Hát mit tud csinálni? De abban a 2 éves forma gyerek, hogy, és ez tudatos a mi részünkről, hogy én mindenben kiszolgáltatom neked, Istenem. Mindenben. Minden emberi kapcsolatomban. De hát nem olyan egyszerűek az emberi kapcsolatok. És olyan, mintha elfelejtettem volna az üdvösség sisakját, és nyilván az előző gondolatmenetemben előbb volt, testvérek, de gondoljatok bele. Hát miért kell az üdvösség sisakja? Hogy azt a nagyképű gondolkozásunkat, hogy a gondolkozó ember az el tudja dönteni. Hát testvérek, ha a szívünkben nem él Krisztus, amit mi az agyunkkal el tudunk dönteni, az, hogy én, majd én megoldom. Bogár Lacitól hallottuk valamelyik nap, hogy Hát meg lehet oldani, mondja valamire az egyik délutáni előadás kapcsán. Nem tudom, volt-e olyan szenvedélyetek valamiben, mint nekem a dohányzás. Lehet, hogy furcsán hangzik. A elmondottaim alapján én már megtértem, újjászülettem, nem szeretem múlt időben mondani, de mégis mondom. És még 15 évig képtelen voltam a dohányzástól megszabadulni. Tudtam, hogy ott van valami az életemben, és nem jó, hogy ott van. És sokszor nem foglalkoztam vele, sokszor foglalkoztam vele, és egyszer egész világosan tudtam, hogy ez nem maradhat meg. Mert nem csak az üdvösségem miatt, hanem botránkoztatom vele azokat a testvéreimet, akik úgy tudják, hogy hát a pokolnak a füstje az, amit kifúj az ember, amikor dohányzik. 3 hónap imádság, anélkül, hogy bármi történt volna. Sokan ismerik a történetemet, temettem télen, és elment a hangom. És az imádságom nem az volt, hogy Uram, ne dohányozzak, hanem a kérdés, Isten, de prédikálni akarsz, vagy dohányozni? Ilyen egyszerű. És mondtam az Úrnak is azt, hogy és szeretném befejezni a temetést. És nem tudom, hány másodpercig tartott, de be tudtam fejezni, hazamentem, és tudtam, hogy nem lehet tovább cipelni. Senkit nem szeretnék megnyugtatni, hogy valamit tartson vissza 15 évig, én ezt nem tartottam vissza, nem lettem szabad. Hálás vagyok, hogy megtörtént. És úgy történt meg, amikor feladtam az imádkozást. Azt mondtam, Uram, tudom, hogy mindenható vagy. Legyen ez a te kezedben. Lehet, hogy hamarabb is mondhattam volna neki, mert azon a hétvégén kezembe vettem a gyufát, a cigarettát, és nem kellett. De nem gondolom, hogy ezt kell döntő állomásnak tartani. A döntő állomás, amikor felismertem, hogy az jó, arra van szükségem, amit Isten akar. És egy vágyat éreztem, hogy hozzátartozzam, és egy vágyat érzek folyton, hogy ennek az országnak az áldásai valósággá legyenek az életemben, és így értem a hegyi beszédet, hogy az új életemmel ne vegyetek nagyképűnek, de a hegyi beszéd örömöt okoz, és néha nem. De az életem legnagyobb részében boldog vagyok, hogy az, ami ott van, azt megélem. A boldogok, akik sírnak, boldogok, hát még más nem volt, boldogok, mint akik kicsúfolnak, vagy megfenyegetnek a hitéért, mert az előző rendszerben, fenyegetésben is volt részem. Mert ez egy határtalan megtiszteltetés, és nem az én erőm működik benne, hanem Istennek az ereje. Isten lelkének az ereje, az ő szavának az ereje. És most gondoljunk arra, hogy az üdvösség sisakja, mondok előtte egy történetet, a Őri Magyarósdi iskolaigazgató, az egy egyszemélyes iskola volt, tehát önmagát igazgatta. Katonatiszti iskolába járt a 55-től kezdve, és a 56-os forradalom alatt az a csoport, amelyikbe ő is tartozott, átállt a forradalmárok oldalára, és hát nem ez a legizgalmasabb benne, hanem az, hogy beültek egy páncélozott autóba, és felparancsolt a fiatal srácokra a rohamsisakot. És nem értette meg, hogy nem mindenki rakta föl. És aki nem rakta föl, az oroszok mind egytől egyig levadázták a házakból. Ha az üdvösség sisakja nincs a fejünkön, akkor az ördög levadáz bennünket. Tehát nagyon erősnek kell lennünk, hogy nekünk örök életünk van Krisztusban. Nagyon erősnek kell lenni. Mert örök életünk van Krisztusban. És természetesen nagyon kell gondolnunk arra, hogy ennél még sokkal többet fogunk kapni, amikor befejeződik ez a földi élet. Tehát igenis örülnünk kell annak, ami abból még nem a miénk. Mert azok az emberek, akik súlyos körülmények között élnek, akiknek a hite veszélyeztetve van, az óriási erőt jelent, hogy nem meghalnak. És testvérek, hát nekem nincsen üldöztetésem meg egyebem, de szeretném mondani, hogy a halál nem tényező az életemben azóta, mióta halál közeli helyzetbe kerültem. Mert ott akkor megkaptam azt, amikor magamhoz tértem, hogy végül is, nem tudom, remélem nem értitek félre, mindegy. Hát ha akkor befejeződött volna, tudom, Uram, hogy merre van az utam. Mert az Úr megígérte, és én azóta, hogy őt ismerem, azóta mindig az a vágyam, hogy én hozzá tartozzak, és nem én teszek meg mindent, de mindent lehet rosszul érteni, tehát mondom. Hát azért fontos számomra, amikor elolvasok egy igét, és nincs üzenet számomra, hogy mégis legyen, mert én vágyom arra, hogy kapcsolatom legyen az Úrral. Tehát az a szívem vágya, hogy életem legyen, és igazából én itt most sokat beszélek magamról, de csak azért, mert én tényleg kínlódó, készülő ember vagyok. Tehát az én mindig a személyes életemre hat Isten az ő szavával, amikor hozzám beszél. És nem arra kell, milyen jó nekem mondják, mert hitem van. Hát persze, nagyon jó, testvérek. Igen. De hogy ezt irigyelni úgy nem érdemes, mert ez bárkié lehet. Tehát Isten nem személyválogató. De hát amikor ítéletes dolgokat mond az Isten, amikor rá kell jönnöm arra, hogy miért van bennem harag, és én általában nagyon elégedett vagyok mindennel, mert többen van, mint kellene. És van olyan, amikor nem. Vagy valakivel, emberekkel. Úgy érzem, hogy na, hát már annyit beszéltem neki, mert most már ott hagyom. Nem foglalkozom vele. És lehet, hogy nem baj, hogy egyszer-egyszer abba is hagytam. De olyan nagy nyugalom soha nem száll meg, ha egyszer valaki keresni akar, csak gondoljatok bele, hogy azért valakivel már 40-szer találkoztatok, és az égvilágon nem történik semmi. És mégis volt valaki, akivel mondjuk ez egy szám csak, a 41. találkozáson odaadta a szívét Jézusnak. Én nem rohangálok az emberek után, hogy hadd segítsek neked, hirdetem az igét. De aki megkeres, azzal beszélek. És miért fáradok bele? Én nem emlékszem rá, hogy honnan jöttem ki. És amikor megfáradok, hogy valakire időt szánjak, akkor Isten eszembe juttatja. Emlékezz vissza, honnan jöttél ki. És emlékezem. És hálásan emlékezem. És megszégyenülök. És kérem az ő kegyelmét. És fontos számomra az is, hogy tudjuk, hogy ez az élet, a megtérés, az újjászületett ember élete, az egy harci helyzetet hoz az életünkbe. Nem olyan könnyű azt mondani, hogy amíg nem vagyok Jézusi, addig nem harcolok. Nem tudom, hogy vagytok ezzel. Hogy amikor ha vissza tudtok emlékezni rá, hogy a nem hívő életetekben, a nem Jézusnak adott szívetekkel nem volt harcotok? De minden győzelmetek az ördög győzelme volt meg az én életemben is. Hiszen mi az énünkért harcolunk, a sikerünkért, az elismerésért, a pénzért, a győzelemért, hogy én elmondhassam, hogy győztem. És az új életünkben elmondhatom, hogy Krisztus győz bennem. Más harc és másfajta győzelem. Az a győzelem, amiben békesség van. Amiben elmondhatjuk, hogy a délutáni témák a megelégedettséggel kapcsolatban, az, hogy hát egy boldog és megelégedett élet. Ez az Isten országa közöttetek van. Keressétek először az ő országát, de annak az igazságát is keressétek. Mert ha csak elméletté silányodik számunkra, akkor nagy fájdalmat okozunk magunknak, és nem biztos, hogy meghalljuk az Úrnak a figyelmeztető szavát. Befejezésül szeretnék olvasni a Jelenések könyvéből. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Jelenések könyve 3. fejezet 10-11. verse. És akkor még azért olvasnék hozzá. Aki győz, azt oszloppá teszem, a 12. vers. Az én Istenem templomában. Ott marad örökké, felírom rá az én Istenemnek nevét, és az Istenem városának, az új Jeruzsálemnek nevét. És bátorításul szeretném mondani, hogy ti az Isten temploma vagytok. És ha téged Isten oszloppá tesz az ő templomában, akkor itt az eljövendő legalább annyira benne van, mint ez a földi, hiszen az Isten temploma már ragyog, a Jelenések könyvében találkozunk vele szintén, akkor te oszlop lehetsz. Az oszlop, aki a gyülekezetedben tartó oszlop vagy. És a előző gondolatom szerinti gondolatmenetben a gyülekezet, mint közösség, mint megtartó közösség szerepelt, azért a végén szeretném mondani, hogy oszloppá is kell lenned a gyülekezetedben. Akinek szilárd a hite, mert ez lehetséges. És erre Isten áldást ad. És nem jó, ha ilyenkor vagytok alázatosak, hogy jaj, de hát az én hitem nem is szilárd. Csak te tehetsz róla, ha nem szilárd a hited. Persze, hogy kikezdi az ördög. De ha nem vagy biztos abban, amit Isten ígér neked, ugye elhangzott már a héten, és minden csendes héten elhangzik, hogy Isten nem hazudik. Istennek nincs oka rá, hogy hazudjon. Nem akar becsapni senkit. Csak gondolj erre, hogy te oszlop kell, hogy légy a gyülekezetedben. Imádságaidért, imádságaiddal, bizonyságtevő, szelíd, alázatos életeddel, ahol nem dicsekszel a hiteddel se, egyáltalán dicsekedhetünk, értem is meghalt Krisztus, mert bűnös vagyok. Ez az egy, amivel lehet dicsekedni. És hogy a bátortalant bátorítod. A gyászolónak azért nagyon óvatosan szeretném megfogalmazni. A gyászolót bátorítsd, de amikor tudod, hogy annak a gyászolónak a hozzátartozója istentelen életet élt, hát azzal nem bátoríthatod, hogy majd csak ott lesz a mennyországba. Mert elrontod annak az embernek a lehetőségét is, aki még itt van. Talán elmondtam egyszer, és nem is sokszor hallottam életemben ilyenről, ami azt jelenti, hogy én is valószínűleg nagyon ritkán beszéltem hasonlóról. Egyszer én is beszéltem. Unokatestvérét temette egy kolléga, és az egész rövid prédikáció arról szólt, hogy Isten országa valóságos ország, királyság, de az én unokatestvérem, akiért sokat imádkoztam, akinek sokat beszéltem Jézusról, nem jutott oda. Nem biztatnék egy lelkészre, hogy ezt mondja, de egyetlen egyszer volt életem során olyan, amikor jött a család, és azt mondta, hogy Zoli bácsi, tudjuk, hogy nem juthatott a mennyországba. De azt szeretnénk, hogy hangozzon Isten igéje. Adjunk hálát mindezért, amit az Úr már elvégzett bennünk. és legyünk nyitottak arra, amit meg akar cselekedni velünk. Amen. Uram Istenem, olyan mértékig rád szorult ember vagyok, amit te pontosan látsz, és amit velem is megláttatsz. És köszönöm neked, hogy így folynak hónapjaim. Hálás vagyok érte. És köszönöm, Uram, hogy te mindegyikünket személy szerint ismersz. Tudod, mi az, amit elvégezhettél az életünkben, amiért valóban őszinte mély hálaadással kell mondani. Uram, köszönöm neked, áldalak, hálás vagyok, magasztalom szent nevedet, mert nem hagytál a halálban. Mert az élet útjára irányítottad lábaimat, mert segítettél rajtam, hogy meg tudjam nyitni a szívemet előtted, mert gyermekeddé fogadtál. Uram, mert része vagyok a te országodnak, amelynek te vagy a királya, és szeretném egészen uralmad alá helyezni az életemet. És újra élni a jelenlévő országban, és teljes bizonyossággal tudni, hogy az eljövendőben nem lesz bűn, nem lesz kísértés, nem lesz semmi hatalma a sátánnak, mert új világot teremtesz, Uram. A régiek elmúlnak, és új jön létre, és belekapcsolódik, Uram, az életünk, mert mi is hálával gondolunk arra, hogy a régiből szinte minden elmúlt, vannak pillanataink, amikor azt a csodát éljük át, hogy a szívünk egészen a tied, hogy boldogok vagyunk csak attól, hogy vagyunk a te jelenlétedben. Uram, végezd el bennünk a te kegyelmes munkádat, hogy amikor el kell innen mennünk, akkor te elhelyezd a zárókövet, és hogy nálad lehessünk örökké. Uram, arra kérlek téged, hogy ki most tudjon gondolni a saját gyülekezetére, hogy akarod, hogy oszloppá legyen. Uram, kérlek, add, hogy így legyen. Amen.